Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. További segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugye, mint hozzánk szól, Pál apostol Kolossébeliekhez írott leveléből, a második és harmadik rész válogatott verséből, eképpen. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust az Urat, aképpen járjatok ő benne. Meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban hálaadással. Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való. Mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. És ti ő benne vagytok bételjesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. És titeket, kik holtak valátok a bűnökben, és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ővele, megbocsátván minden bűnötöket. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, tiadalt vévén rajtuk abban. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelen, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségbe. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, eljött az adventnek az ünnepe, és szeretnénk megköszönni neked először is hálaadással, hogy már nem úgy várunk Jézus Krisztusra, a megváltóra, mint ahogy vártak az ókorban. A mi várakozásunk immár beteljesedett. Köszönjük, hogy elküldted a te fiadat, hogy megváltott, szabadítót adtál. Köszönjük a lelkünkben való munkálkodásodat. Köszönjük, hogy bár oly sok ember él Budapesten, akár ebben a városrészben is, mégis a mi életünket alakítottad úgy, valami különös, titkos kiválasztás folyamán, hogy találkozhatunk veled. És vonzottad ide most, hogy halljuk a te ígédet. Így kérünk, hogy ebben a várakozásban, amely immár arról szól, hogy várjuk vissza a mi Urunkat, Jézus Krisztust, szólíts meg bennünket a te ígéddel. Kérünk, hogy te mutass utat, vezesd a mi gondolatainkat, add, hogy azt tudjuk gondolni, amit te gondolsz, hogy a te gondolataidat gondolhassuk, így kérünk, hogy lelkeddel és ígéddel munkálkodj mi bennünk. Hálaadással állunk meg előtted, és várjuk a te szavadat. Édesatyán, kérünk, Jézus Krisztusért hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Isten igéjét, ugye, mint hozzánk szól Pál apostol Korintusbeliekhez írott második leveléből, az első rész 20. verséből, eképpen. Mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné. Szeretett testvéreim, advent első vasárnapjának ünnepe van ma. Egészen más várakozást jelent ez nekünk, akik a kegyelem korszakában, az új szövetségnek idejében élünk, mint azok számára, akik még Krisztus előtt születtek. Mielőtt Krisztus eljött volna, egy különös várakozás hatott át az egész világot. Különös előkészületeket tett az Isten a történelem irányításának következtében. Ez az az idő, amire kialakul a már császári római birodalom. Kialakulnak azok a körülmények, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Jézus Krisztus eljöjjön. Látják így ezt az egyház történészek utólag. Már a történelmi távlatból nézve, hiszen, hogyha belegondolunk abba, hogy erre az időre történik meg, hogy felépül úgy a római birodalom, hogy fantasztikus úthálózattal, infrastruktúrával, mondjuk ezt ma itt így rendelkezik, egy közös nyelvvel, közös törvénykezéssel, közös nyelv a görögnek a koine, a köznyelv változata az, amit beszél szinte az egész római birodalom. Gondoljátok meg, hogy ezt ugyanúgy beszélték a művelt emberek, mint azt kell, hogy mondjam, hogy a genezáreti tó partján halászó Péter is. Mindenki beszélte ezt a köznyelvet. Létrejönnek tehát azok a körülmények, ahová elküld Isten az ő fiát, amire szükség lesz majd később, hiszen, hogyha mindez nincsen, az evangélium terjedésében igen nagy gátak merülnek fel. De mivel ez így volt, ezért akárhová mentek a birodalmon belül, amely gyakorlatilag az akkor ismert földet szinte teljesen felölelte, kínai birodalom rettenetesen távol volt, szinte nem is tudtak róla. Tehát az akkor ismert földön az evangélium akadálytalanul terjedhetett. Teljesen mindegy volt, hogy hol szólal meg Pál, Péter, mindenhol értették. Sőt, tovább megyek egészen odáig, hogy a lelkek is föl voltak erre készítve. Egy egyetemes várakozás alakul ki Krisztus eljövetelének az idejére. Tudjuk azt, hogy a római és a görög kultúra vallásosságát a politeizmus jellemezte. És azt is tudjuk, hogy a sokisten hit erre az időre már úgy feloldódott, hogy nem volt egyáltalán probléma azzal, hogy Zeusról vagy Jupiterről beszélünk. Helyet cserélhettek az istenek, sőt, ebbe az istenségek a vándorlásában még az is bekövetkezett, hogy az egyiptomi istenek bekerültek a római, hát hogy úgy mondjam, vallási lelki forgalomba, Ízis és Oziris tisztelete, aztán bekerült még nagyon sok minden más keleti misztériumok, de mire Jézus Krisztus eljött, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a teljes római és keleti vallásosság, ez a vallás keveredés kifárasztja az embereket. Kifárasztja, éhséget teremt valami olyanra, ami végre biztos, mert eleinte úgy tűnt, hogy a minden mindennel helyet cserél, az egy nagyszerű dolog, aztán kiderült róla, hogy hát így is lehet nézni, meg úgy is lehet nézni, végül semmilyen biztos nincsen. Várakozás. Egy várakozás született meg, aztán más szempontból is igaz volt ez. Bár úgy is tekinthetünk a római birodalomra, hogy hatalmas vívmányok történtek ebben az időben, egy egységes, óriás állam alakul ki, meg annyi zsenialitás, kultúra, szobrászat, építészet, festészet, mindennek a fejlődése megtörténik ebbe az időbe, aztán más oldalról meg rabszolgaság, könyörtelen leigázás, katonai hatalom. Éppen ezért nagyon sok ember úgy is érezte, úgy is tapasztalta a római birodalmat, mint ami nem más, mint a vas korszaka. A vas pedig a fémek között nem nemes fém. Pláne nem a legnemesebb fém. És éppen ezért úgy gondolták az emberek, hogy az idő egy kört jár le, mindig visszatér, ami elmúlt, vissza fog térni most már, nem másnak kell jöjjön, mint az aranykornak kell bekövetkeznie, mert a vas után már az arany jön újra. Tehát volt egy más típusú várakozás is a lelkekben. És szót kell még ejtsünk arról is, hogy Izrael is várta a messiást, a megígért messiást, legfőképpen azok az emberek, akik egyszerűek voltak, mégis lelkükben valahol érezték, és várakozás teremtődött, hogy jöjjön a messiás, változzanak meg már a dolgok. Ebben a hatalmas várakozásban érkezett meg Jézus Krisztus, és lehetett válasszá az őről a szóló igehirdetés, majd később. Advent van, a mi várakozásunk már ezek után való, ahol igaz az, amit felolvastam a Szentírásból, hogy ő benne teljessé lett minden, ő benne lett minden igenné és ámenné, és őt rá már úgy várunk, mint aki majd vissza fog térni, királyok királyaként, uraknak uraként, és elhozza az Istennek az országát. Várakozás. És ezen az adventen hadd essék szó arról is, hiszen nemrég egy héttel ezelőtt ünnepeltük a templom felszentelésének 75. évfordulóját, hadd essék szó arról is, hogy milyen különös ez a templomnak a neve, hogy Magyar Advent és Feltámadás temploma. Nem mindenki tudja egyébként. Ez a templomnak a neve Magyar Advent és Feltámadásnak temploma. És ha már ez a templomnak a neve és advent van, kérdezzük meg, hogy vajon őseink miért gondolták úgy, miért határozták meg így, hogy legyen ez a templomnak a neve, mit akartak érteni rajta, mi áll a gondolat mögött, milyen várakozás vágy áll, akkor nézzük meg már ezt egy picit, hogy hogy is van ez. Azt mondhatjuk, hogy a Magyar Advent és Feltámadás temploma üzen nekünk, mint név. A történelemnek abban az órájában egy halvány reménysugár villant fel, csillant meg, hogy a végtelenül kegyetlen, irgalmatlan és igazságtalan trianoni döntés megváltozhat. Hogy az ország kétharmad részét elcsatoló trianoni döntés mégis megváltozhat, visszanyerhet a magyar nép, a magyar ország egy részt, vagy talán a teljes egészét. Ott van ebben a címben, ebben a névben ez a fajta reménység. Sokan úgy gondolják, hogy hát miért kell Trianonról beszélni, ez már idejét múlt, igen, megtörtént, borzasztó volt, de mit lehet ma már tenni? Én azt gondolom, hogy nem kell elfelejteni. Aki látott már Trianonról szóló könyvet, az láthatja benne, mindig odalakják azokat a rajzokat, ilyen térképeket, bemutatják, hogy hogy néz neki Franciaország, hogy ennyit elvettek volna tőle. Beleszokott lenne az Egyesült Államoknak a térképe. Hogy néz neki Egyesült Államok ma, hogy ennyit elvettek volna tőle? Tudjátok, hogy néz neki? Mint az elején, amikor a nyugati területek még nincsenek hozzácsatolva az Egyesült Államokhoz. Csak a keleti rész, de a déli sincs, Texas sincs még. Olyan picike lenne az Egyesült Államok ma, hogyha elvették volna a kétharmad részét annak az országnak. És az a reménység van ebbe a címbe, ebbe a névbe, hogy lesz feltámadás, talán visszakapjuk, talán vissza tudjuk szerezni azt, ami jogosan a miénk, amit egy végtelen igazságtalan döntéssel elcsatoltak. De jön a második jelentése ennek a névnek, ami sokkal, de sokkal fontosabb. Mert egy hitvallás is van ám ebben a névben. mi ennek a hitvallásnak az üzenete? Az, hogy a magyarság várakozásának van már beteljesülése, mégpedig egyedül Jézus Krisztusban. Ez az üzenet. És mert Krisztus meghalt a kereszten minden emberért, ezért a magyar emberekért is, ezért a magyarok fájdalmára, nyomorúságára van orvosság, van gyógyulás, sőt van feltámadás. Kérdés hol? Nem azt mondja ki a cím, a név, hogy abban, hogy módosulnak majd a dolgok, hogy gazdagok leszünk, hanem azt mondja, egyedül Jézus Krisztusban. Ő benne van reménység. Ő benne van beteljesült advent, várakozás, van a várakozásnak beteljesülése, egyedül Jézus Krisztusban, és benne van feltámadás is. Jézus Krisztusban és sehol máshol nincsen, de ő benne van. A történelemben való igazság reménységét tudjuk, hogy a történelem nem igazolta. Kihúny a halvány reménység, újra elvétetik, amit egy pillanatra sikerült megszerezni, de a hit reménységét Isten a megmaradásban, a megtartatásban, a növekedésben viszont igazolta. Igazolta. Ezért igaz az a jelentés, az az üzenet, az a hitvallás, ami benne van a templomunknak a nevében, hogy magyar advent és feltámadás, igaz, van advent, van várakozás, a várakozás beteljesült és van feltámadás. Az egyes léleknek és az egyes lélek után pedig a közösségnek is van feltámadás. Vállalható ez a név, amely a templomunknak a neve. Azt kell feleljük erre a kérdésre, nagyon is vállalható, hiszen azt mondja ki ez a név, nekünk elsősorban missziói feladatunk hazánk fiai, a magyarok felé van Istentől. Nem a szlovákok, nem a szerbek, nem a románok, vagy menjünk tovább, nem az afrikai zuluk felé van nekünk missziói küldetésünk, hanem a magyarok felé. Azok felé, akik itt élnek ebben az országban. Nagyszerű dolog az, hogyha valaki egy küldetést nyer Istentől, hogy nekem külmisszióba kell mennem. Most van egy házas pár, ha jól tudom, egyedül ők szolgálnak magyarokként külmisszióba. De az a különleges. Legtöbbünk itt él ebben az országban, és itt kapja a küldetését ezekhez az emberekhez, nem másokhoz. És hozzá kell tennem, hogy ebben kéne egy kicsit előre jutni, hogy megértsük azt, hogy hogyan érez, él, ért, és hogyan érti meg az evangéliumot a magyar ember. Mert másképp érti meg, mint a más. Ezért van az, hogy annyiszor kudarcra van ítélve az, hogy importálunk egy amerikai vagy angol evangelizációs módszert, gondolatot, alfakurzus, és megy a többi mindenféle ilyen importárú, és kiderül, hogy nem hatékony, mert a magyar lélek nem úgy fogja föl. És kiderül, hogyha magyar lélekkel akarok Angliába prédikálni, az angol nem fog engem érteni. Miért? Mert más a népnek a lelke. A nyelvben meg van őrizve, hogy gondolkodik, és figyelembe kell venni annak pályáit. Tehát nekünk elsősorban mi szép feladatunk itt van. És azt is kimondja, a várakozás immár beteljesedett, ahogy az igében felolvastuk, ő benne lett minden igenné és ámenné. És ebben van a feladat, hogy sokak életében valósággá legyen, ami immár kész. Úgyhogy a múlt folytatása és az abban való folyamatosság fennáll. De mit is mond nekünk ma ez az ige? Erre kell elsősorban, vagy másodszorban választ találni most. Várakozás, Istenre való várakozás, az advent, amiben úgy szólít meg bennünket az Isten, ő benne lett minden igenné és ámenné. Azonban van egy zavarba ejtő dolog és tény, hogy valamilyen különös kontextusban él a keresztény ember, ez a teológia nagyon szépen, szinte tökéletesen megfogalmazta és egyszerűen érthetővé tette. Ez a rövid megfogalmazás így szól. Már igen, és még nem. Jegyezzük meg. Már igen, és még nem. De azért nem ilyen egyszerű, tehát beszéljük azért meg, hogy miről szól ez a ez a rövid kis mondat. A már igen. A már igen nem más jelent, mint azt, hogy Jézus Krisztusban már itt van a mennyeknek országa. Hogy mert valaki egyszer megérti az Istennek a szeretetét, és egyben megérti azt is, hogy milyen végtelenül bűnös ember. De nem úgy, hogy általában bűnösek vagyunk, és én is bűnös vagyok, hanem úgy érti meg, hogy megretten, hogy lesz egyfajta halálfélelme, hogy de jó ég, ha nem történik valami, akkor én elkárhozom. És ez oda vezeti az Istenhez. És lesz belőle bűnvallás, bűnbánat, bűnvallás, bűnbocsánat, kérés, és ott az újjászületés megtörténik az életébe, és új élete lesz, és behívja Úrnak Jézus Krisztust az életébe, annak az embernek az életében megtörténik valami. A Kolossi Levélben szó van erről, hogy Isten az ő lelkét adja zálogul és pecsétül a testébe. Mit jelent ez? Gondoljatok bele. Az ószövetségi prófétát csak körül övezi a Szentlélek. Az ószövetségi prófétánál nincs jelenlét a testben, a lélekben, hanem csak egyfajta inspirációt ad, beszél vele az Isten az ő lelkén keresztül. Jézus pedig azt mondja, hogy nincs nagyobb az Ószövetségben keresztelő Jánosnál, de a legkisebb is az Isten országában nagyobb ő nála. Miért? Mert a testében lakozást vesz a Szentlélek. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nincs távol a kijelentés. Itt van a hívembenek a szívében, ott lakozik az Isten. Ezt jelenti a harmadik személye az Istennek. Elképesztő dolog ám. Azt jelenti, hogy bár ott van keresztelő János, akit Jézus a legnagyobb prófétaként jelöl meg, de gondolhatunk Ézsaiásra, gondolhatunk Jeremiásra, vagy akár Mózesre, vagy Illés prófétára, mi is az a hatalmas alakok. És valaki egész életében nem úgy él, ahogy az Isten azt akarta. És mégis a halálosságán utolsó percben megérte, hogy szeret az Isten. Megvallja a bűneit. Aztán lehet, hogy örömkönnyek között megtérés újjászületik, és lehet, hogy egy perc múlva meghal, és ez az ember nagyobb az Isten országában, mint Mózes. Miért? Mert már igen. Már igen, itt van a Szentlélek. Elküldte az ő atyának lelkét, és jelen van, nem csak az életben, nem csak a lélekben, hanem így mondja, hogy lakozást vesz az ő testében. A testünkben vesz lakozást a Szentlélek. Már igen. És akkor jönnek az ebből folyó dolgok, hogy Isten ereje, hatalma, a mennyek országának különböző erői jelen vannak az emberi életben. Látások születnek, másképp élek, más lesz az életvezetésem, sőt túlterjed rajtam mindaz, ami megjelent én bennem. Már igen. És mi a mondat másik fele? Ha még nem. Nem lehet elmondani azt, hogy nyilvánvalóvá lett, hogy mivé leszünk, lettünk. Ugye János levelében mondja így, hogy még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Pedig a római levélben pedig így olvassuk, hogy az egész teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Nem látna a keresztény emberen, hogy más, hogy sugárzik, nem vesz bennünket közül semmilyen glória, nem változott a ruhánk, az arcunk, ugyanúgy megöregszünk, ugyanúgy elfáradunk, nem lett nyilvánvalóvá, de mégis más. De még nem lett nyilvánvalóvá. Nem történt meg, hogy Isten ügye ebben a világban teljesen győzedelmeskedik, sőt, úgy látszik, hogy az évek előrehaladtával szinte egyre inkább a sötétség győzedelmeskedik ebbe a világba. Nem lett nyilvánvalóvá, nem lett egyértelmű, és nem következett be, hogy Jézus Krisztus mindenki királyok királyának és uraknak urának tartja. Be fog következni. Ez a még nem kategória. És nem lett nyilvánvalóvá, hogy, és nem lett valóságá az én életemben sem, hogy az Isten országa itt kiteljesedett volna. Körülményeimben, dolgaimban, mindenemben. Nem lett nyilvánvalóvá, nem lett valóságá még. Még ígéret alatt van. És nem jött el még az Istennek országa, nem következett be az új világ és az új teremtés, ahol Isten lesz minden, mindenekbe. És nem osztott még Isten igazságot, és lehetne sorolni, még mennyi minden nem teljesült be. Ezért egy különleges életszituáció az, amiben a keresztény ember van, így foglalta össze a teológia, hogy már igen, és még nem. És ez a kettő együtt, és nem egymás nélkül igaz. Éppen ezért advent első vasárnapján ebben a kontextusban jelenik meg a mi kérdésünk, hogy mit vársz? Mire vársz? Kire vársz te? Mint személyes várakozás. Amikor Istenhez közeledsz, mindenki várakozásokkal közeledik az Istenhez. A formája teljesen mindegy. Mindegy, hogy te bibliaolvasásba fogsz otthon a csendedbe, mindegy, hogy igehirdetést hallgatsz, mindegy, hogy bibliaórára jössz el igét hallgatni, és aztán beszélgetni róla, mindegy az a forma is, hogy imádkozol-e, de mindenféleképpen igaz mindegyikre nézve, hogy mindenki várakozással jön az Istenhez. És innentől egy dolog is biztossá válik, egy törvényszerűség, hogy az ember lelke és értelme valamilyen vonal, nevezzük most várakozásnak, a várakozás mentén koncentrál, összpontosít, figyel és hall és ért. Tehát amilyen a várakozásod, olyan lesz bizonyos mértékig az ige értésed. Azt fogod figyelni az ige hirdetésbe, hogy mi az, ami nekem felel, az én kérdésemre felel. Azt fogod figyelni, hogy mit tudok magamnak kihozni ebből az egész dologból, hol tudom az én személyes életemhez hozzákapcsolni, de nagyon fontos, hogy mi az embernek a szempontja mégis. Mondok példákat, várom az életem rendbetételét. Kusza, káosz van, nem tudom, hogy mit kéne, hogyan kéne csinálni, itt sincs rendben, ott sincs rendben, munkafrontján is gond van, családfrontján, házasság gondján sincs minden rendben, nem úgy mennek a dolgok. Várom az életem rendbetételét. Várom, hogy nyomorúságaimból kihozzon az Isten, vagy várom, hogy megértsem, mit kell tennem, hogy boldoguljak. Útmutatást várok. Jövendő életlehetőségeket várok. És hogyha megnézzük ezeket a gondolatokat, akkor azt láthatjuk, azt mondhatjuk, hogy ez természetes és normális dolog, hogy ilyen dolgokat vár az ember az Istentől. Egy picit kanyarodjunk el az Ószövetséghez. Mi az Ószövetségnek a szempontja? Az Ószövetségnek a szempontja a földre vonatkozik, földi áldás és földi beteljesedés a szempontja. Figyeljétek meg, hogy miközben meghirdeti a Messiás érkezését, aközben Istennel való kapcsolatnak a következménye, az földi áldás vagy átok. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak szavára, akkor megáldatsz, megáldatik a te házad népe, megáldatik a te házad, megáldatnak juhodnak fajzásai, minden állatodnak fajzásai és a te termésed, és békességet adok körülötted a te ellenségeidtől. Ugye? Így van, erről szól az Ószövetség. Az áldás a földre koncentrálódik. És attól függ, hogy én áldott leszek az Ószövetségben, hogy Istennel kapcsolatban milyen az én viszonyom. Engedetlen vagyok, Bírák könyve semmi másról nem szól, mint állandóan az e között való visszatérés, újra megtérés, visszatérés a bűnbe, újra megtérés, és Izrael engedetlen lett. És az Úr hozta ő rájuk Midjánt. És akkor Midján elpusztít minden, elhord minden élelmet, és akkor az Úrhoz kiáltanak Izrael fiai, az Úr pedig bírót ad Izrael fiainak, Gedeont például egyszer, és megszabadul Izrael, és Izrael hálás. Utána visszaesik megint a bűnébe. Ettől függ a Istennel a kapcsolattal áldás vagy átok. És most egy picit ugorj oda a saját várakozásodhoz, elvárásodhoz, Isten várásához, az, hogy mit vársz Istentől, és gondold át, hogy nem így gondolkozol te is. Nem merek rosszat tenni, mert Isten utána megver. És mit várok? Hát nem az, hogy az életem kiteljesedjen. Hát nem azt a fajta békességet várom, ami az Ószövetségre jellemző, hogy nem csak arról van szó, hogy egy belső lelki békességet ad az Isten, hanem kiterjeszt ezt a békességet a határaimra is. Így mondja ugye ezt, hogy békességet adok a te ellenségeidtől. Nem ezt várja az ember? hogy a körülményekben is békesség legyen, hogy növekedés induljon meg. Nem ezt várja. Nem erre kérdez rá, hogy az én életemben hogyan fog ez mind megtörténni. És ki kell, hogy józanítsak mindenkit, hogy az új szövetség alapvetően nem erről szól. Mit mond az új szövetségben Jézus? Azt mondja, aki megtartja az ő életét, elveszti azt. Aki pedig az ő életét odaadja én értem és az én evangéliumomért, visszakapja azt. És akkor jön egy furcsa dolog, egy szellemi és lelki és akaratban, érdekekben, meg mindenféle indulatokban megnyilvánuló fura hurok, hogy jövök az Istenhez, és azt várom, hogy oldja meg ezeket a dolgokat, Isten pedig lényegében azt mondja, hogy ezt az egészet áldozzam föl neki. Hát akkor miért nem működik az én hitéletem? Nem azért, mert olyan várakozásaim és váradalmaim vannak, amire Isten így és ilyen módon nem mondott igent? De bizony azért. Az új szövetség emberének, az új szövetség hívő emberének nem arról szól az élete, hogy az én kis életemben, miképpen, hogyan, nyomorúságaimból, mikor szabadulok, nem eddig terjed az élete. Szól erről is, de nem eddig terjed az élete. Jézus Krisztusra egy sokkal nagyobb dolog jön el. Úgy is mondhatnám, belegondolhatunk abba, hogy nem tudom, hogy ki milyen helyzetben van a társadalomban, ki milyen ember, milyen osztályrészt jutott itt ezen a földön neki. Egy sereg ember talán úgy gondolja, hogy nem vagyok én egy különleges ember, élem a magam életét, elmegyek dolgozni, van családom, feleségem, becsületben fölnevelem az enyémet, nem vagyok vezető, se ügyvezető, se politikus, sem államférfi, sem zseniális művész. Nincs velem semmi különös, átlagos ember vagyok. Éppen ezért az érdekel, hogy ebben az átlagos emberi életemben mi, hogyan legyen és történjen, hogy jobb legyen az én életem. Ugyanakkor az új szövetség meg valami átlagon felülit kívánám meg, és átlagon felüli életet akar ajándékozni. Ahol nem a föld a szempont, hanem az ég, a menny. Ezért mondja, az oda felvalókkal törődjél, ne a földiekkel. Micsoda ez az új szempont, amit Jézus Krisztus hoz? Jézus Krisztus óta a világot, az életet úgy kell látnunk, mint aminek fontosabbik, lényeges része majd az új világban fog megtörténni. Amikor örökké tartó boldogságban leszünk együtt Istennel, testben föltámadva, egy különös és meg nem gondolt, nem is vagyunk képesek fantáziálni se róla, hogy milyen lesz az a világ mindenség, amit Isten másodszorra teremt, csak azt mondja róla, hogy valami csodálatosat készítek az engem szeretőknek, és oda tervezt el az Isten a te életedet. És mert Jézus Krisztusban megérted, hogy szeret engem az Isten, ezért éppen ezért mindent odaáldozok érte és az ő ügyéért. Mert így mondja, én értem és az én evangéliumért. Ő érte és az ő ügyéért. És minden szempontom ezentúl, ezen fog alapulni. Nem a földi dolgokon, hanem azon, hogy hogyan lehet olyanná az én életem, hogy azért a csodáért, ami az, ha meghosszabbítjuk az életet, mert ugye élünk itt 60, 70, 50, amennyi adatik, annyi évet, és talán a plusz az örökkévalóság. Na melyik a hosszabb? Ami itt van, az ennyi, az örökkévalóság meg a végtelenség. Na azért odaáldozok mindent. Na azért a sokkal nagyobbért, Jézusért és az ő evangéliumámért hajlandó vagyok arra, hogy semmi mást ne gondoljak itt a földön, mint ami életcélom lehet, hogy az ő céljait, ami, ahogy engem odabba beleállít, na azt szolgáljam. Ez nem jelenti azt, hogy most akkor mindenki pap lesz. Az sem jelenti, hogy most mindenki elszegényedik, mert nem dolgozik, mert csak az Úrnak dolgával foglalkozik. Dolgozni fogsz, lehet, hogy családod lesz, lehet, hogy gyerekeket fogsz nevelni, lehet, hogy felelősség lesz rajtad a társadalomban is, de mégis az életed szempontjai gyökeresen megváltoznak, mert odaadtad a te életedet. Mert odaadtad a te életedet, ezért nem a magad érdekét nézed, hanem az Isten országának érdekét. Nem a magad útját járod, hanem az Isten országának beteljesedésének útját járod itt ezen a földön. Nem az a fontos, amit te akarsz, hanem amit az Isten akar. És felismered, hogy nem az a zseniális, amit te gondolsz, hanem az a csodálatos és végtelenül dicső dolog, ahogy az Isten gondolkodik, és hogy az Isten megold dolgokat. És különös dolog történik, mert amikor az ember így átadja, odaadja Jézus Krisztusnak az életét, és aztán naponta odaadja, akkor megtörténik egy változás. Jé, észreveszi az ember, hogy gondoskodik rólam. Gondoskodik rólam az Isten. Mit ígért Jézus? Azt mondta, hogyha valaki, nem is így kezdte, hanem úgy, hogy senki sincs, aki elhagyta én értem és az evangéliumért. És sorolja a családi dolgokat, fiát, leányát, apját, feleségét, aztán folytatja ott, hogy házát, földjeit. Senki sincs, aki ne kapna már ebben az életben százannyit, üldözésekkel egyetemben, az eljövendő életben pedig örök életet. De nem úgy történik, hogy először a százannyi, aztán majd áldozok én az Istennek abból. És nem úgy történik, hogy mindig csak arra koncentrálok, mert ez a várakozásom, ez a szempontom, ez az összpontosításomnak a lényege, hogy velem, velem, és Uram, és velem, és a változatosság kedvéért, velem mi lesz? Hanem odafigyelek arra, hogy Uram, Te mit akarsz? Rendelkezz velem, odaadom magam ebben is, abban is, amabban is, ahogy Te mondod, föláldozok mindent, ami az enyém, legyen a tiéd, használ te, és akkor történik egy csodálatos változás. Minden, ami probléma volt, szépen, lassan megoldódik, mert van neked gondviselő édesatyát, Jézus Krisztusban, aki a gondjaidat viseli, és aki gondot akar viselni rád, de előbb add oda magadat nekem. Éppen ezért ez az adventi kérés, hogy te mire vársz, mit vársz az Istentől. Na, ez nagyon fontos kérdés, mert amikor beülsz ige hirdetésre, hogy leülsz igét olvasni, minden szív keres. Aki szerelmes, az persze azt keresi a Bibliában, mindig, minden igében, hogy na ugye, hogy ő az. Ezt szoktam mondani Pálhegyi Feri bácsi, hogy ugye jön ilyenkor a nagy ige, ne félj magadhoz venni Máriát. Az se baj, hogyha én vagyok a nő, és a férfi, valahogy belehúzzuk, bele lehet erőltetni ebbe a dologba magunkat. Hegedűs püspök úr mesélte egyszer a teológián még, hogy egyszer prédikált arról, 42. Zsoltárról, hogy van egy a részben, hogy örvény örvénynek kiállt. És akkor az istentisztelet végén odajött egy asszony hozzá, és mondta, hogy püspök úr, csodálatos volt az ige hirdetés, és én most úgy megértettem, hogy mi az Isten akarata. Na, nagyszerű, hát mit értett meg, meséljen már el nekem is. És elmondja azt, hogy nekem most perre kell vinni az ügyemet. Na akkor egy kicsit meghökkent a püspök úr, és megkérdezte, na és hogy értette meg ezt? Hát amikor a püspök úr úgy kiabált, és mondta, hogy örvény örvénynek kiállt, akkor az olyan, mintha törvény törvénynek kiállt. És ebből én értem, hogy perre kell vinni az ügyemet. Ez most nagyon ki van sarkítva, de az összpontosításunk ilyen. Ha az alapvető gondolkodásod az, hogy mi lesz velem itt a Földön, és az Istennel való járás adja azt a bizonyos pluszt, akkor te mindig így fogod végig gondolni a dolgokat. Mindig így fogod érteni az igét. De ha egyszer megérted, hogy Jézus Krisztus önmagát odaáldozta érted, és várja a hálaáldozatot tőled, és rájössz arra a valóságra, hogy hálából, szeretetből ő érte mindent oda lehet áldozni, akkor egyszer meghozod a te áldozatodat. És onnantól fogva nem a saját érdekedet nézed, nem a saját kérdésedet kérdezed, hanem csak állsz és azt mondod, Uram, merre, hogyan, miképp tovább, hogy neked tetsz életet éljek, hogy megfussam azt a pályát, amit nekem még az időknek előtte elterveztél. És kiderül, hogy mikor így odaadod magadat, visszakapsz mindent. És kiderül, hogyha te mindig csak a magadéhoz ragaszkodsz, mint amikor az ember homokot markol, kifolyik az ujjai között. A homok, elfolyik az élet. És beteljesedik Jézusnak a szava, aki megtartja az ő életét, elveszíti azt. Mire vársz tehát? Kulcskérdés. Kulcskérdés, mire, kire vársz? Mert egyedül ő benne teljesedett be, egyedül ő benne lett minden igenné és ámenné, és rajta kívül nem. Se a te földi életedben nem, se országunk földi életében nem, hanem csak Jézus Krisztusban. És ha te benne vagy, ha odaáldozod magad, akkor tiéd lesz a mindenség ámene. Hogy Isten mindent neked akar ajándékozni. Hogy mindenre, amire csak szükséged van itt a földön, meg fogod kapni a szolgálatodhoz. De az kell, hogy egyszer megtörténjen az életedben, amit a görög nyelv így mond, metanoia. A metanoia azt jelenti megtérés. De ha egészen pontosan megpróbálom körülírni, lefordítani ezt a szót, nagyon különös dolgokat jelent, mert semmi olyanra nem utal, amit mi nagyon sokszor gondolunk a megtérés alatt. Az az újjászületés. Sokszor azt gondoljuk, hogy ez egy csodálatos lelki élmény és folyamat, amikor megváltozik az embernek az élete, titokzatos, nem tudjuk, hogyan történik, misztérium. Na ez az újjászületés, amit az Isten tesz velünk. Nem lehet előállítani. Volt egyszer egy barátom, megtért a felesége. És hát egy olyan típusú férfi ember, aki a klasszikus, és teljesen be volt dühödve, hogy képzeli az Isten, hogy előbb a feleséget tér meg, és nem ő. És hát úgy érezte, hogy behozhatatlan hátrányba került, és mindent megtett azért, hogy ő megtérjen. Az összes, de 100 kazettára kell gondolni, az összes felelhető kazettákat megvásárolta. Egész nap igehirdetést hallgatott. Könyvet olvasott. Nem sikerült megtérnie. Nem sikerült megtérnie. Eltelt azt hiszem talán fél év az életébe, erőlködött, dühöngött, erőlködött, de ő akkor is megtér. Nem igaz, hogy ezt nem lehet elintézni. És egyszer csak valami, amikor már talán feladott mindent, valami megfordulzott belül. Amikor az Isten lelke cselekedett valamit benne és vele. Na ez a misztérium, ez a titok. Lehet kérni, de nem lehet megvalósítani. Csak ő tudja megvalósítani. De a megtérés, amikor már ez megtörténik, a metanoia, az azt jelenti, hogy átszúrni, átbökni, átfordulni egy egészen más gondolkodásmódba. A gondolkodás áttörését jelenti. Nem lelki dolgokat, a gondolkodás mód megváltozását és áttörését jelenti. Elsősorban ez a szó, hogy metanoia. Azaz arról való átállás, most a mai összefüggésben, hogy az én dolgom, vagy az Úr dolga. Az én érdekem, vagy az ő érdeke. A saját érdekem, vagy pedig Isten országának az érdeke. Milyen szempontból nézed, figyeled a dolgokat? Mert bizony Isten bennünket nem átlagos életre, hanem egy átlagon felüli életre hívott el, ahol mindent oda kell áldozni, és messze az emberi létet, meghaladó életet kell élni ahhoz, hogy beteljesüljön az, amit az Isten veled akar. Általad akar másokban elvégezni. Ez több, mint annyi, hogy Uram, mi van az én pici életemmel? Mi lesz az én nyomorúságaimmal? Mi lesz azzal, hogy hogyan boldogulok? Miért nem növekszik az én életem? Mi lesz az én betegségemmel? Több ez annál sokkal. És amikor ez a nagyobb, ez a több beárad a te életedbe, mert oda áldozod azt, akkor történik meg, hogy minden egyebet is megold az Isten. Nem azt kívánja tőlünk, hogy úgy áldozzuk fel magunkat, hogy most halljunk meg. Bizonyos mértékben nehezebbet kíván az Isten, hogy éljünk ő érte. Hogy éljünk ő érte. Ezért ezen az adventen az a nagy kérdés, te mit vársz? Mire vársz? Mire vársz, kezdtük ezzel a kérdéssel, mi a te várakozásodnak, érdeklődésednek a középpontja, és azt mondja az Isten, változtasd azt meg. Ne erre várj. Ezen a vonalon nem teljesítek be neked semmit. Majd ha odaadod magadat, értem, majd ha az én országomért fog érdekelni minden téged, ha ez lesz a középpontjába, a fókuszába az életednek, na akkor majd odaadok neked mindent ajándékba. De először a te áldozatod fog következni, ezért más hangsúlyjal föltéve ugyanaz a kérdés így hangzik, mire vársz még? Mire vársz? Mire vársz, hogy odaáldozod magad neki, aki érted áldozta az életedet? Mire vársz, hogy a mindent odaad neki? Legtöbbször minden embernél szinte majdnem mindig így van, hogy az a minden, az mindig egy dolog. Az ember sok mindentől megválik, mindenkinek van egy, amihez úgy ragaszkodik, hogy akkor is, ha meghalok. Na, azt a mindent akarja elkérni az Isten. Add nekem oda. Egyszer valaki így mondta ezt, sokat tapasztalt, idős hívő ember volt, hogy az az igazán a tied, amit az Isten elkér és visszaad. Nagyon logikus, hiszen hogyha belegondolunk, akkor minden elvehető. Minden tulajdon, akkor is, hogyha ez a minden valami, ez nem egy valami, hanem valaki, akit szeretek, ő is elvehető. Sőt, a bennem lejlő tulajdonságok, képességek is elvehetők, megszűnhetnek. Mert az Isten elkér valamit, azt mondja, ad nekem, és utána visszaadja, na, soha többé senki nem veheti el tőled, mert már az Isten se veszi el. Egész végig az Ószövetségben a félelmetes ellenség mindig az ellenség. Ezékielnél van egy félelmetes törés, mert ott nagyon nagy baj történik, mert Izraelnek Isten lesz az ellensége. Akkor meg nincs menekvés. Nincs is menekvés. Szétszórja Isten Izraelt. És ez a Ezékiel könyvének első felének mondani valója, hogy nincs menekvés, mert az Isten jön ellenünk. Ezt értsétek meg? És levágja a szakállát, és három részre bontja, ezt tűzben égetem el, ez levágattatik, ez a pici pedig megmarad, mondja az Isten. És nincs menekvés. Ugyanilyen a pozitív oldal is, amikor Isten valamit odaad neked, ami a tiéd lesz, amire azt mondja, hogy ezt neked adom, mint például Jeremiásnak azt mondta, hogy mert bíztál bennem, életedet adom néked ajándékba. Jézusnál ez így hangzik, aki odaadja az ő életét én nekem, én értem, és az én evangéliumomért visszakapja azt. Elvehetetlenné válik. Ezért arra biztat bennünket, hogy a mire vársz kérdésre úgy feleljünk, hogy nem várok, Uram, semmire, megyek hozzád. Lélekben most odaadok mindent, és szeretném, hogyha megtanítanál arra, hogyan figyeljek úgy rád, hogy ne az legyen a kérdésem, hogy én mit akarok, hanem hogy te mit akarsz. Hogy az érdeklődésemben te állj a középpontba, téged érdekelje, engem az érdekeljen, hogy te veled mi van, te mit mondasz a mennyei dolgok, hogyan vannak és miképp, hogy itt a Földön megéljem és megvalósítsam. Erre biztat, erre tanít bennünket Isten lelke, hogy a mire vársz kérdésre is feleljünk. Semmire, Uram, megyek hozzád, odaáldozni magamat neked, aki értem áldoztad önmagadat. Úgy legyen, imádkozzunk, amen. Mennyi édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy a várakozásunkra már Jézus Krisztusban, mikor eljött, mikor meghalt értünk a kereszten, és mikor föltámadt értünk, már válaszoltál és feleltél. Köszönjük, hogy ő benne minden ajándékod ott van. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy olyan sokszor itt a földi életben keressük ezeket a dolgokat, szeretnénk megelégedni, olyan sokszor úgy tekintünk a hitnek a dolgára, a veled járás dolgára, mint hogyha semmi másból nem állna, mint valami kis plusz ehhez a földi élethez. És utána egy valami ráadás, amit nem tudunk, hogy micsoda. Úr Jézus, köszönjük, hogy arról beszéltél ma nekünk, hogy nem ez, amit te hoztál, hanem több. Nagyobb, hatalmasabb, mindent meghaladó, átlagon felüli, amely nem másról beszél, mint arról, hogy az örökké valóság, az örök életnek hatalmas erői áradnak be ide. Annak életébe, aki odaáldozza magát. Így kérünk, segíts ezt az áldozatot meghozni. Segíts, hogy rátaláljunk a mindenre, egyen-egyenként, személyesen, hogy oda tudjuk adni, oda akarjuk adni, formáld meg bennünk ezt az akaratot. Magunktól nem adnánk. Kérünk téged, segíts odaáldozni hittel mindent neked, hogy mindent elveszítve, de veled mindent megnyerve. Örök életünk, és itt a földön is gazdagodó, csodálatos, mindent meghaladó életünk lehessen. Kérünk téged, ezt a csodát valósítsd meg a mi életünkbe, formáld úgy az akaratunkat, add, hogy rátaláljunk, mi ez a mi személyes egyénenként való életünkben, és add, hogy meghozzuk ezt a döntést engedelmekesen neked. Jézus Krisztusért kérünk, édesatyánk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Aki megtartja az ő életét, elveszti azt. Aki odaadja az ő életét én értem, és az én evangéliumomért, visszakapja azt. Amen.